Az az őrült! Dögevő letottyant a széken mellé a földre, és elvett az üveget. Amíg a tábornok levegőt kap, majd én kinyitom, oké? Beleharapott a dugóba, kihúzta fogával, aztán messzire köpte. Vinni! Van fogmosó poharuk? A tökéletesen összeomlott villalobot kotorászni kezdett maga körül, és vagy a zsebéből, vagy a kézi táskából négy egymásba csúsztatott papír poharat varázsolt elő.
Adjanak egy kortyot, mert nem állok jót magamért, ide figyeljen, Mr. Izé! Dögevő.
Ugye csak tréfát? Amennyibe?
Hát, azzal a kísérlettel.
Miért? Van talán kifogása a leprás dögevők ellen? Sértődötten bicsaklott meg a hangja, és megremegett a kezére tetovált dobverő. Lehajtottam a fejem, hogy el ne nevessem magam. Villa Lobos behunyta a szemét, aztán kinyitotta, és megrázta a fejét.
Te, semmi.
Akkor hajítsuk be, ne tétovázzunk! Egyből lehúztuk az italt. Alig, ha nem, Villa Lobosnak volt rá a legnagyobb szüksége, mert alig, hogy lecsúszott a torkán, már tartotta is egy újabb adagért a poharát.
Hol vannak a többiek?
Kérdezte bágyattan, amikor a második poháról is megitta. A leprások?
Azok.
Mióta beszálltunk, nem láttam őket. Alig, hanem lementek a csomagtérbe szunyókálni. Vigyázni kell a hangszerekre, nehogy valami marha elvigyen egyet emlékbe. Tudja, mit képesek csinálni a tinédzserek? Kész, téboly!
Hányan vannak?
Velem együtt öten.
Úristen! Miért ilyen sokan?
Mert mi nem vonós négyes vagyunk.
És hogy gondolják?
Csak bízza ránk, tábornokom, maga elmondja a szövegét a pandákról, ami sóder. Mindegy, csak 10 percnél ne tartson tovább, mert hazamegy a közönség. Amikor befejezte, jövünk mi. Cirka másfél órás a műsorunk. A maga dolga az, hogy bekaszírozza a pénzt. Nekünk csak az ellátás jár, mert ez jótékonysági buli. Levonják az adónkból. Maga is a panda ügyben utazik? A kérdés minden kétséget kizáróan nekem szól. Csak félig, mondtam az igazságnak megfelelően. Én leginkább rovarokban utazom. Cianozó? Nem éppen. Én a rovarokra vigyázok, ahogy a tábornok a pandákra. Elgondolkodva csóválta meg lila sörényét, és bekapta a viszki maradékát.
Istenem! Mennyi hülye van! Már elnézést! Nem feltétlenül magára értettem. Hogy tudnak ilyen marhaságokkal vacakolni? A pandák még hagyján, bár, ahogy hallottam, nincs valami jó hallásuk, de a rovarok...
Elérkezettnek láttam az időt, hogy megkeresem a stewardess-t. Nem mintha feltétlen kalandokba óhajtottam volna bocsátkozni a Peking felé tartó gép fedélzetén, hanem mert nem hagyott nyugodni a kacsintása. Mintha hívott volna, de nem úgy, ahogyan légyotra hívják az embert. Felemelkedtem, keresztül másztam a dögevőn, és valami bocsánat kérés félé dadogva elindultam a függöny felé. Második fejezet. A konyha fülkében két tajföldi lány rakosgatott egy halom edény. Amikor elmentem a nyitott ajtó előtt, felemelték a fejüket, és kötelességszerűen rám mosolyogtak. Egyik sem az volt, akit kerestem. Végigmentem a másik, majd a harmadik szalonon, 4 vagy 5 utas szundikált az ülésekben. Egészen a pilóta fülkéig elláttam. A lány itt sem volt, sehol. Visszamentem a konyháig, és nem értettem a dolgot. A lányok ismét felnéztek, és ismét mosolyogtak. Aranyjal átszőtt, népviseletük ragyogott a halvány, beszűrődő napfényben. Megtorpantam, és már-már megkérdeztem tőlük, hol van a harmadik stewardess, de végül mégsem tettem. Inkább lementem a csomagtérbe vezető lépcsőn. Odalent félhomály volt, csak néhány apró mennyezeti lámpa világított. A csomagok mögött, egymás mellé húzott, tartalék nyugágyakon, ott hortyogott az egész zenekar. Valamennyi leprás dögevő. Ennyi viszki és jeans szag töltötte be a levegőt. Éppen vissza akartam fordulni, amikor a feltornyozott bőröndök előtt a szemembe ötlött valami. Valami. Amiről először azt hittem, hogy ingaóra, vagy egy egészen furcsa formájú keleti játék. Közelebb léptem, hogy szemügyre vegyem. Ekkor láttam csak, hogy az, amit az ingaóra testére hittem, nem más, mint egy durván összenyomott nyugágy. mintha valaki teljes súlyával ráfeküdt volna, hogy egymásba préselje az alumínium alkatrészeket. A nyugágyat a fejrész támasztójával rögzítették, de még így is neki ütödött a bőröndöknek, amikor a gép zöttyent egyet. Mégsem a nyugágy volt az, ami felkeltette a figyelmemet. Inkább az a játékbabához hasonlított figura, amely egy zsinórra akasztva himbálódzott a nyugágy vázán. Megfogtam, és a tenyerembe vettem. Vörösre égetett agyag figura volt. Tömör, kemény, hideg tapintású. Nem tudtam volna megmondani, hogy miért, de megborzongtam, mint a hűvös szellő söpört volna végig a csomagtéren. A kis figura ott feküdt a tenyeremen, arccal felfelé, és engem nézett. Jellegzetesen keleti arcú nőt ábrázolt. Régies szabású, kaftánszerű ruha burkolta be a testét, haja feltűzve, és tel is tele rakva csatokkal. Arcán gúnyos, vagy inkább talányos mosoly játszadozott. Az volt az érzésem, hogy láttam már valahol ezt az arcot. Még alaposabban megvizsgáltam, és egyre biztosabb lettem benne, nagy ismerős. Mintha a kínai Nofre tétel lett volna. A figura érezhető hideget árasztott, mintha hűtő szekrényből vette volna ki valaki röviddel ezelőtt. A dögevők békésen hortyogtak, és eszük ágában sem volt felébredni. Bizonyára ők találták ki ezt az ostoba viccet. Talán Bangkokban vették egy szuvenírboltban a bábút, hogy mint a nem egészen kulturált emberek jó heccet csináljanak vele. Eleresztettem, hadd himbálódzik tovább. A figurácska kirepült a kezemből. Forgolódott nyakán a zsinórral. Amikor felén fordult az arca, mint a szemrehányást véltem volna kiolvasni a tekintetéből. Az egyik zenész felnyögött. Recsendve tiltakozott alatta a nyugágy. Megvontam a vállam, és elindultam felfelé a lépcsőn. Ahogy lépdeltem, lépegettem, egyre csak ott járt a fejemben a nyugágyra akasztott női figura, mintha faliura lett volna a nyugágy, és az agyagnő az ingája. És az arca. Talán valamely kínai művészet történeti könyvben láttam. Ming-kor, Csin-kor, ki tudja. Pakkor ilyen ismerős volt, bár kellő gyakorlat hiány elég nehéz megkülönböztetni keleti embertársaink fizimiskáját. Éppen a legfelső lépcsőfokra tettem a lábam, amikor megtorpantam. Olyan váratlanul, hogy majdnem hasra estem. Halkan felkiáltottam, és neki támaszkodtam a falnak. Az ördögbe is! Hát hogy ne ismerném, hiszen fél órával ezelőtt kacsintott rám, és hívott maga után. Nyilván réges ruhája és feltornyozott hajviselete tévesztett meg, kétség sem férhet hozzá. Az agyagszobor a stewardess ábrázolta. Oda mentem a konyhafülke ajtajához, és bekukucskáltam. A két lány bánatosan mosolygott. Egyikük cigarettázott, a másik a körmét festette. Pardon, hölgyeim, kezdtem. Beszélnek angolul? Természetesen, mondta a cigarettázó, és a háta mögé rejtett a kezét. Parancsol, uram? Egy viszkit kérnék. Felnyúlt az ital szekrényhez, miközben ügyesen a lefolyóba ejtett a cigarettát. Kitöltött egy italt, jégkockákat rakott bele, és a kezembe nyomta. Parancsolj, uram! Szolgáltok még valamivel? Újabb kincstári mosoly. Az ajtónak dőltem, mintha unatkozó vendég lennék. Maguk csodaszépek, tudják? Összenevettek, láthatóan jól esett nekik a bók. Mind a hárman nevettek. Aztán a másik ezt mondta. Csak ketten? Én is ő? Nem, mondtam, hárman. Maguk ketten, és ő a harmadik. Ő is csodaszép. Még mindig nevettek, de már egy kicsit idegesebben. Ki a harmadik, uram? Kérdezte az, aki a viszkit adta. Talán az öreg hölgy? Óvatosan ittam egy kortyot. Csak hárman vannak, stewardessek? Hol van a harmadik? Összenéztek, aztán kipukkadt belőlük a nevetés. Nem, uram, mondták egyszerre. Csak ketten vagyunk. Mi ketten? Éreztem, hogy a hideg kúszik fel a gerincemen, mint az egyik jégkockát valaki beleejtette.